életbe lépett az orosz Urál típusú kőolajra vonatkozó árkorlátozás, árplafon, 60 dolláros szintben lett ez rögzítve, de a megállapodás szerint egy folyamatos kiigazító mechanizmus is működik, illetőleg felülvizsgálhatják ezt az árszintet az Európai Unió, a G7-ek, illetőleg Ausztrália vezetői, és akár alacsonyabb szintet is meghúzhatnak a jövőben. Itt van velünk a témában Józsa Bence, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Szia, üdvözöllek!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Az első hírek rögtön arról szólnak, hogy tömegesen állnak a tankerhajók a török partoknál az olajársapka következtében. Pontosan minek köszönhető ez a veszteglés most?
Így van, hát jelentős tanker dugó alakult ki a Boszporusznál, miután Törökország új biztosítási dokumentumokat kér az áthaladni akaró hajóktól a Oroszországgal szembeni olajszállítási szankciók miatt, ugye, amit említettél, és orosz nyersolajra vonatkozó tengeri import szankció, az ugye december 5-től, tehát E7-től él, úgyhogy emiatt van egy ilyen kialakult dugó. Egyébként érdekesség, hogy a finomított termékeket szállítók még szabadon hajózhatnak egyébként, ezekre ugye majd csak februártól vonatkozik az EU tiltása.
Ugye itt a nyersolajat szállító tankerhajó kapcsán az pontosan a probléma, hogy mondjuk nagyon sok tankerhajót európai cég biztosít, de ugye ők pedig csak 60 dolláros szint alatt szállító vagy értékesítő hajókat biztosíthatnak, tehát hogy most nagyjából így ez a mizériának az oka.
Így van, tehát gyakorlatilag, hogyha Oroszország a nyers olaját 60 dollár felett értékesíti az adott tankerhajó, azt a szállítmányt 60 dollár felett értékesíti, akkor azt az európai biztosítók, akik jellemzően ezt a területet biztosították, nem biztosíthatják az EU szankciója miatt. Kivétel abban az esetben, hogyha az adott tankerhajó a nyers olaját 60 dolláros maximumon, vagy az éppen aktuális limiten értékesíti, úgyhogy ezért alakult most ki egy ilyen érdekes helyzet.
Az orosz reakció mi lehet erre a helyzetre? Tehát most akkor orosz biztosító társaságok veszik át ezeket a tankerhajókat, vagy valami más megállapodás születhet?
Hát az orosz reakció egészen érdekes és szerteágazó, tehát egyrészt van egy ilyen tehát az európai biztosítókat próbálják ugye kiváltani orosz biztosítókkal is, egyébként a kínaiak is próbálnak egyébként piacot szerezni, az már jól látható, illetve az oroszok másik módszer az ugye a szellemhajók bevetése volt. Itt ugye olyan tankerhajókra kell gondolni, vagy olyan tankerhajókat kezdtek el használni, amelyek nincsenek bejegyezve, nincs nemzetközi regisztrációs számuk, és nem kötöttek rájuk piaci biztosítást, és így gyakran jeladóikat is kikapcsolják, viszont ez ugye jelentősebb kockázatokat.
Tehát, hogy gyakorlatilag ezek átslisszanhatnak a Boszporuszon, úgyhogy senki se tud róluk? Teljesen illegális lenne ez, nem?
Hát ott gyakorlatilag igen, de ugye vannak olyan útvonalak, ahol ez így megoldható, csak hát ugye ez jelentős veszélyt jelent, hogy gyakorlatilag nincsenek jeladóik, nem lehet őket észlelni egy erősebb viharban, vagy rosszabb időben erős problémák alakulhatnak ki abból, hogy nem látják egymást a radaron a hajók.
Még egy kicsit a világpiaci kőolajhelyzetről beszélgessünk az OPEC plusz, köztük Oroszországgal a tagjai között. Miért nem változtat még a kitermelési stratégiáján? Egyelőre még várnak egy pár napot, hetet, hogy meglássák, hogy hogyan fog beállni az energiapiaci egyensúly, és utána várható valami lépés, vagy már te most is vártál volna valami módosítást?
Alapvetően a piacon az volt a várakozás, hogy nem lesz módosítás itt az OPEC plusz kitermelésével kapcsolatban. Itt azt látni kell, hogy kifejezetten nagyobb bizonytalanság most az olajpiacán. Egyrészt a tekintetében is, hogy most mit fog okozni a következő időszakban ez az európai szankció. Illetve azt látjuk, hogy a kínai zéró COVID politika enyhülni látszik most Kínában. Az jelentősebb hatás gyakorlatilag szinte az olaj keresleti oldalára. Hogyha ismét beindulnak Kínában az üzemek és a gyárak, akkor jelentősebb kereslet indulhatna meg Kínából. Ugyanakkor, mint mondtam, ugye a szankciós hatásokkal egyelőre még bizonytalanak látszik a piac, és még azt sem mondhatjuk egyébként teljesen egész, hogy Kínában valóban majd enyhülni fog az zéró COVID politika, ez most egyelőre csak feltételezés. Úgyhogy valószínűleg emiatt az OPEC plusz is inkább a kivárás taktikáját választotta és tartotta a termelési szintet.
Orosz részről egyébként fennáll annak a veszélye, hogy nagyon sok nyersolaj rájuk marad, és egyáltalán nem tudják értékesíteni a szankciók miatt?
Ez az érdekes kérdés, azt jól látjuk, hogy Oroszország a fölséget India, Kína és Törökország hármasának kezdte el értékesíteni. Nyilván itt a probléma az egyrészt ugye az európai biztosító kiesésével indult, a másik probléma pedig az, hogy ugye a tankerhajó kapacitása is eléggé viseltes az orosz félnek, és a nyugati hajózási cégek viselték ugye ezeket a szállításokat eddig az orosz olaj részéről. Most ezek ugye kvázi kiestek, ha csak nem akarják az oroszok betartani ezt a 60 dolláros árszintet. Iparági szakértők egyébként azt mondták, hogy 240 új hajóra lenne szüksége az orosz flottának ahhoz, hogy ezt az európai kiesést ezt tudja menedzselni. És hát ez nincs meg neki, tehát nincs ekkora flottája. Azt látjuk, hogy a régi tankerhajókat, sok esetben 12-15 éves tankerhajókat kezdte el ismét újra használni. Azokat a tankerhajókat, amiket egyébként, amik maximum még egy-két évig lehettek volna használatban, de az is már erősen kérdéses állapotban lévő hajók.
Gondolom évek, ekkora mennyiségű tankerhajót legyártani főleg.
Így van. Hát most ugye rengeteg szereplő, tehát a kínai oldalról ugye most lehet gondolkodni, hogy a kínaiak ebben lehetőséget látnak. Kérdés, hogy ki fogja tudni ezt az igényt szolgálni, de most az oroszok ebben a tekintetben nem állnak túl jól.
Még egy utolsó kérdés Magyarországra vonatkozóan, ugye most nagyon feszült ide haza az üzemanyag ellátási helyzet, elsősorban a MOL közlése szerint is az import hiány miatt. Na de most életbe lépett az Európai Uniós szankciós csomag az olajra, orosz olajra vonatkozóan. Megoldódnak-e majd ezek az import gondok Magyarországon, vagy megoldódhatnak-e, tudunk-e majd egyáltalán importálni külföldi szereplőktől, hogyha Európa tengeri szállításokon keresztül nem jut hozzá orosz olajhoz?
Igen, hát ugye amit fontos magyar részről hozzátenni, hogy a barátságvezetéktől erősen függő Magyarország ugye kvázi mentességet kapott itt az orosz kőolaj behozatalával kapcsolatban, hogy ez a mentesség ugyanúgy él a barátság kőolajvezetéken lévő Szlovákia, Csehország és Bulgária részére is. Ugye Németország és Lengyelország korábban önként vállalta, hogy felvegy az orosz olaj behozatalával a vezetéken. Tehát ugye ez a szankció, amiről most beszélt, csak a tengeri importot tiltja az EU-ba. Úgyhogy ebből a részből talán Magyarország jobb helyzetben van, illetve azt is látjuk, hogy a Bulgária és Horvátország is a tengeri behozatal tilalma alól is kibúvót kapott, úgyhogy esetleg még Horvátország felől is érkezhet olaj hazánkban.
Nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, Józsa Bencét, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották, további szép napot, szia!
Szép napot, sziasztok!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk.